Szeretettel köszöntök én is mindenkit, csak ma egy különleges alkalmunk van, mi ezt úgy nevezzük, hogy gyermekbemutatás. És hogy ne kelljen a picikének sokáig húzni az idejét, most úgy látom nagyon-nagyon türelmes. Kérdeztem is az előbb Szanditól, hogy mindig ilyen jó kisfiú Máté? Kérdezzétek meg ti is. Szóval úgy hívjuk ezt az alkalmat, hogy gyermekbemutatás. Nem mintha Istennek Mátét be kellene mutatni, mert ő sokkal előbb tudta, ismerte őt is, meg a szüleit is, sokkal inkább a gyülekezetnek. De ezen túl azért van három fontos dolog, amit most ki szeretnénk fejezni azzal, amit csinálunk. Az egyik az, hogy hálát adunk érte. Nem tudom, tudjátok, mit jelent az a név, hogy Máté. Ti biztos tudjátok, ugye? Azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Úgyhogy Isten ajándékáért szeretnénk hálát adni, azért is, hogy megőrizte az édesanyját, meg őt is. Ezt minden egy esetben megtesszük, de van, amikor ez még komolyabban érint, ez a háladás bennünket. Aztán szeretnénk imádkozni a szülőkért is, meg érte is, hogy Isten áldása legyen rajtuk. És ezen kívül ebbe benn van ám valami, amit a szülők is kifejeznek igazán komolyan. Hát, hogy a gyermek nem a miénk, Istené. Mi egy időre kaptuk, de az övé. Látom, nagyon nézel rám, kedves Viktória, Vikike. Neked is volt ilyen, amikor ilyen pici baba voltál. Itt volt az is, amikor imádkoztunk a szüleidért is, meg érted is. Szóval ez lesz itt most rövidesen. De szeretnék a szülőkhöz nagyon röviden egy-két igét mondani, jó? De mielőtt tennénk, azért azt megkérdezem, hogy mit szeretnétek adni ezeknek a drága csökségeknek. Vagy még inkább, milyenek szeretnétek velük lenni? Hogy szeretnétek hozzájuk viszonyulni? Szerintem mindnyájan ismerjük ezre a választ. Szeretnénk szeretetteljesek, türelmesek, szelidek, jóságosak lenni. Hogy a gyermekek olyan közegben nőhessenek fel, ahol békesség van a számukra, és biztonság van a számukra. Én azt hiszem, hogy ezt mindegyikünk így gondolja. Ki ne szeretné ezt így? Van, amikor egyébként egy bizonyos szintig megy magunktól is, de csak egy bizonyos pontig. Viszont sokszor kevés az, ami tőlünk telik. Aki szülő, tudja, miről beszélek. Sokszor azért kevés az, ami tőlünk telik. Segítségre van szükségünk, és Isten segíteni akar. Így mondja ezt a Bibliában. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ebből is látszik, hogy ez nem csak a mi vágyunk, hanem Isten vágya is, az ő akarata is. Amikor megvalósul bennünk, akkor élünk az ő dicsőségére. Amikor így tudunk élni. Amikor azonban a türelmünk elfogy, a szelídségünk valahogy átváltozik, az örömünk meg úgy valahogy elillan. Amikor a szeretetünk olyan csökevényesnek látszik, akkor valójában célt tévesztünk. És ez a Bibliában a bűnnek az egyik fogalma, a céltévesztés. Az a Jézus, akire ez a leírás egész élete során igaz volt, a kereszten odaadta magát, érted is, meg értem is, hogy magára vegye a mi bűneinket, vagy céltévesztéseinket. Amikor neki átadjuk az életünket, és engedjük, hogy a Szentlélek uraljon bennünket, és megteremjük ezeket a jellemzőket, amik Krisztus jellemzői, akkor van esélyünk megélni azt, amire valójában igazán vágyunk mind. Mint szülők. Ennek egyetlen igazán jó útja van, mégpedig az, hogy a feltámadt élő Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban lenni. Személyes, szoros életközösségben, amikor teremhetjük a lélek gyümölcsét. Ezeket a jellemzőket. Ő maga az Úr Jézus mondta, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit se tudtak cselekedni. Semmit mondta, és ha ő mondta, akkor ez így van. De ha benne maradtok, ha benne maradunk, ha valódi személyes közösségben élünk vele, akkor lesz belőle gyümölcstermés, méghozzá gazdagon. és akkor számíthattok annak a segítségére, aki bármit megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy elgondolni tudjuk a bennünk munkálkodó erő szerint. És akkor az életetek termi a lélek gyümölcsét, mert Isten, aki a tulajdon fiát nem kimérte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Én erre bíztatlak, erre hívlak titeket, szoros, életteli közösségre Jézussal, hogy az életetek teremje azt a gyümölcsöt, amire nekik szükségük van, amire ti is úgy vágytok, és hogy az életetek Isten dicsőítse. Ezért fogunk majd rövidesen imádkozni. De arra kértem, hogy ők is jöjjenek majd ide előre. Van, aki fog fényképet csinálni? Megbíztatok valakit. Szuper! Úgyhogy kérlek, gyertek előre, Szandi szeretne néhány szót szólni, aztán Szandi fog imádkozni Mátéért, aztán pedig én.
Sziasztok, nagyon jó látni titeket, és hát igen, bemutatom nektek Görömbölyi Mátét, nem véletlenül Máté a neve. Azt jelenti, hogy Isten ajándéka a Máté név, és szándékosan lett ez a neve. Hiszen tényleg nagyon hálásak vagyunk Istennek, és egy csoda az, hogy az életünkbe lehet. A tavalyi év az elég nehéz volt számunkra, és egyben csodaszép is. Hát tudni kell azt, hogy mikor már sejtettem, hogy Máté úton van, akkor elmentem az orvoshoz, aki azt mondta, hogy nincs ott senki, ne reménykedjek, nem lehet valószínűleg. És hát tudni kell, hogy előtte egyébként 2 hónappal vesztettünk el egy kisbabát, tehát úgy nem volt egyszerű számunkra, és mikor 2 hét múlva visszamentem újra a doktor úrhoz, hogy doktor úr, most már egy pozitív teszttel is jöttem, és szerintem ott van valaki, akkor amikor megnéztem, már a szíve is dobogott, és ő is könnyezett, és én is, úgyhogy nagyon nagy csoda volt. És hát utána is egyébként vigyáznom kellett nagyon, ahogy lehetett, figyelni magamra. Nem mindig sikerült ugye egy aktív 3 éves mellett, de nagyon örültünk neki, és tényleg sokszor kellett imádkozni, hogy minden rendben legyen.
Nem baj.
Igen. Igen, ez előfordul. És hát az az igre, ami nagyon sokszor belefutottam, és nagyon sokszor szembe jött velem, ez a Máté 7-7 volt, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, és tényleg hittem abba, hogyha sokat imádkozom, meg teszek érte, akkor bízom benne, hogy Isten lesz hozzám olyan kegyelmes, hogy Mátéval minden rendben lesz, és a vizsgálatok sorba ezt mutatták, hogy minden rendben volt. És sok miatt aggódtunk is, ugye, hogy Vikit hova fogjuk rakni a szülés idején, jól fogja magát érezni ott, ahol aludni fog, mert lehet, hogy éjszaka fog történni, és minden nagyon szépen elrendeződött, úgyhogy nekem a kis ujjamat se kellett mozgatni szinte, ez is Isten dicsősége. Október 23-án, 6:45-kor ébresztettem Robit, hogy hát, szerintem fáj a hasam, de nem kell megijedni, mert ez még biztos nem a szülés lesz, hiszen még 3 napon van hátra, tehát nagyon optimista voltam, és Robi mondta, hogy de hidd el, ez már az lesz, és bementünk a kórházba, mindenki nagyon kedves volt velünk, és tényleg nem kellett semmitől se félni, nem félelemmel mentünk be, hanem egyfajta örömmel, és 3 óra alatt meg is született Máté, és nekem ez is egy csoda volt, és Viki is jó helyen volt, napközben volt, tehát nem éjszaka, hanem reggel 10-kor, tehát 7 és 10 óra között már lezajlott minden. Úgyhogy tényleg ez nagyon nagy öröm volt számomra, és tényleg az, hogy nem az én hatalmas nagy valamilyen tevékenységem volt ez, hanem tényleg Isten hatalmas kegyelme és az ő dicsősége, hogy itt lehet velünk. Viki egyébként nagyon jó testvér, tehát ez is nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy nagyon szereti, sőt, néha túl szereti Mátét. Tehát mikor megöleli nagyon erősen, akkor mondjuk neki, hogy ő nem egy játékbaba, tehát vigyázni kell rá. De ez nagyon jó, hogy így szeretik egymást, és már látszik, hogy most jó az összhang közöttük. Úgyhogy most, hogyha megengeditek, szeretnék is egy nagyon rövidet imádkozni értünk, meg tényleg Istennek hálát adni ezért a hatalmas csodáért, amit véghez vitt tavaly nálunk.
Arra kérlek benneteket, álljatok, és imádkozzatok velünk értük, jó? Magyarokban.
Édes mennyi atyám, köszönjük neked ezt a mai napot. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt összegyűlhettünk mindannyian, és nagyon hálásak vagyunk azért, Uram, hogy a te döntésed, Uram, az mindig véghez megy, és Uram, nem akadályozódik meg semmiben. Hogy amit te, Uram, eldöntesz, és az a terv, az a munka, amit te szeretnél, az mindig végbe megy, és nincs, ami megakadályozzon. Kérlek, Uram, adj mindenkinek egészséget itt a gyülekezetben, és add, Uram, hogy akik gyermekre vágynak, azoknak minél hamarabb lehessen gyermekük, és megtapasztalják ott egy csodálatos nagy szeretetedet, Uram, és hatalmas nagy kegyelmedet. Nagyon hálásak vagyunk ezért, köszönjük neked, Uram, Mátét, köszönjük, Uram, hogy mi nevelhetjük őt, és kérlek, add az útmutatásodat a továbbiakban is. Ámen.
Maradjatok még egy kicsit. Egyébként szívesen venném a kezembe, de most nem teszem, jó? De hozzáértem a kezemet, és imádkozunk érte. Uram Jézus, nagyon szépen köszönünk és dicsérünk ezért a kicsi drága gyermekért. Hálásak vagyunk azért, hogy megajándékoztad őt is, a te népedet is vele. Tartsd meg, őrizd meg, áld meg, erősítsd meg, add meg, hogy a kegyelemben felnövekedjen, és eljön egy nap, amikor igazán megismer téged, és belőled merítve élhet. Áld meg addig Robit és Szandit, meg Vikit is. Lehessen veled olyan szoros életközösségük, amiből igazi szeretet, békesség, öröm és áldás lesz. Máté drága, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Hát akkor a gyülekezetnek bemutatom ezt a csodálatos kisfiúcskát, akinek a szülei a Máté nevet adták. Szeressük őt, imádkozzunk érte is, meg értük is. És Vikikéért azért a drága kislányért is. Köszönjük szépen.
Csak azt, hogy a te szeretetedet érezzem, azt megvalljuk neki, hogy csak nem kér más tőle, csak azt, hogy az ő lényét bemutassa nekünk.
Most ismét térden állok én, és tudom, hallgatsz rám. Mert sokszor hideg szavadat szól, kopott és halk imád. De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak tiéd. Szeretlek, Uram, állam szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan. Hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy, szeretlek, ó Uram, állam szívemből fakad, és éneklem, hogy áldott én rám, és éneklem, hogy áldott.
Foglaljatok helyet. Nem tudom, a gyerekek közül van-e még, aki ittben van. Milyen kis családias légkörben maradtunk itt ma. Házi csoport? Azért annál nagyobb. Közvetítés nincs, úgyhogy hangfelvétel készül majd erről. Ha valaki szeretné visszahallgatni, akkor meg tudja tenni. Viszont emlékszem egyszer, valaki megkérdezte, hogy ki kíváncsi arra, amit én itt tudok mondani. Még emlékszem rá. És akkor néhányan feltették a kezüket. Ki kíváncsi arra, amit én itt szeretnék mondani. Némileg beugratós kérdés, mert amit én tudok mondani, arra én sem lennék kíváncsi. De arra, amit Isten tudna rajtam keresztül mondani, arra igen. És arra kérlek benneteket, hogy ott, ahogy vagytok, ketten, hárman egymással, imádkozzunk most azért, hogy az Isten szava, amiben élet van, örök életnek beszéde van nála, igazán áldással legyen most. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok. Úgy ketten, hárman, ahogy vagytok, aki egyedül maradt, úgy se baj, az is jó. Uram Jézus, mi is mondjuk, mint a tanítványait, hogy kihez mehetnénk, Uram, hiszen örök életnek beszéde van nálad. Kérlek, szent lelked által mondd be a szívünkbe ma a te beszédedet, hogy életté váljon bennünk, mi pedig éljünk a te dicsőségedre. Amen. Amen. Az életünkben sok minden van, amit csak utólag értünk meg. Csak úgy visszafelé derül ki, hogy mi történt, meg miért is történt. Megtörténhet ez most is így, hogy amiben jelenleg benne vagyunk, azt majd csak valamikor a jövőben fogjuk megérteni. Hadd kérdezzek valamit erre, majd emelhetitek a kezeteket. Ha visszafelé nézel az életednek egy bizonyos időszakára, vagy eseményére, akkor látsz-e olyat, hogy amikor benne voltál, egész másképp értékelted, mint utólag, Lehet, hogy amikor benne éltél tehernek, fájdalomnak, nehézségnek láttad, később meg áldásnak. Van, akinek ilyen volt már az életében? Majdnem azt kérdeztetném, hogy kinek nem volt ilyen, ha jól látom. Akkor lehet, hogy nem is kell elmondanom, mert tapasztalatból is tudjátok ezt a felét. Isten iskolájában vannak ilyen időszakok, amikor átmegyünk nehézségeken, amiket szeretnénk megérteni, de menet közben nem értjük. Tanulhatunk, a növekedésünkre lehetnek az ilyen helyzetek. De nagyon nehéz az, amikor keresztül mész a nehézségen, és nem érted, hogy miért. Esetleg tippek vannak, de valóban annyira nem erős. Jobb könyve az egyik legmélyebb könyv a számomra a Szentírásban. A tartalma miatt is természetesen, de különleges az elhelyezkedése is. Én egy darabig nem értettem, miért a bölcsesség irodalom közé került, ahol mondjuk a Zsoltárok vannak, a példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, és így tovább van egy néhány benne. És ebbe tartozik Jób könyve is. Én azt gondolom, hogy sok más mellett, mert roppant gazdag könyv, Isten bölcsességet szeretne nekünk adni. Abból, ahogyan Jób átélte, megélte a dolgokat, hogy mi hogyan éljük meg. Hogyan tartsunk ki Jóbhoz hasonló élethelyzetekben, Jóbéhoz hasonló élethelyzetekben. Az első részlet, amit az ő könyvéből szeretnék felolvasni, az a vége felé van, az a 42. részben van. Mert itt valahogy tetten érhető ez a pillanat, hogy nem értettem, hosszú ideig nem értettem, de most valami kivilágosodott. 42.1-5-ig Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? Kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. De most egész más. Látjátok? Akármilyen súlyos tapasztalatai is voltak. Ez egy olyan világosság, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most olyan mélységesen ismertelek meg, mint addig soha eddig. Én tudom, hogy az év eleje van, még nagyjából, és mindegyikünk nagyszerű évet vár. Reméljük, hisszük, hogy annak, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint megteszi bennünk is. Hiszem, hogy a hit személyesen megragadja Isten igazságait. Hiszem azt is, hogy Pál apostol ezeket a sorokat nem csak az efézusiaknak írta, hanem nekik is, nekünk is. Hiszem, hogy ebben az évben, az én életemben Isten mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy én kérem vagy elgondolom. A bennünk munkálkodó erő szerint. De ha mégis megtörténnek dolgok. Ha mégis lesz ebben az évben olyan tapasztalatod, vagy talán benne vagy, mint Jobbnak, akkor Jobb élete egyfajta jelzés is a számunkra. Hogy hogyan készüljünk a Jobbéhoz hasonló élethelyzetekre. Mit jelent az, hogy Jobbéhoz hasonló élethelyzet? Mit értek én ez alatt? Jobbot váratlanul érték olyan csapások, amiket nem érdemelt meg, és ráadásul még magyarázatot se kapott hozzá. Váratlanul olyan csapások érték, amiket nem érdemelt, és magyarázatot sem kapott rá. Talán egy bátorítás az, ami ebben az igében van, ha hasonlóan megyünk át, akkor hogy tudunk kitartani? Hogy tudunk megmaradni? Amikor talán magyarázat sincs. Jobb történetének fájdalmas része számomra ez, hogy Isten nem mondta el neki. Nem mondta el az okát. Ki kellett tartania magyarázat, vagy indoklás, vagy értelmezés nélkül is. Jobbot így mutatja be a könyve elején. Élt Úzföldjén, az a Jobb egy-egy, élt Úzföldjén egy Jobb nevű ember. Fedhetetlen és becsületes ember volt. Félte az Istent, és kerülte a rosszat. Aztán egy egészen különleges beszélgetésbe csöppenünk bele, ez pedig a mennyben zajlik, erről Jobbnak fogalma se volt, nekünk megadatik, hogy a Bibliából ismerhetjük ezt, ami a háttérben zajlott. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Bejártam Szombathelyet, Lukácsházát, Körmendet, Nádraját. Mit mondjak még? Kerestem, hogy kinek az életét tudom összezavarni, kinek az életét tudom lerombolni. Én egy ilyen beszélgetésben őszintén azt várnám, hogy Isten azt mondja, hát ezt nem teheted. Ezt nem teheted. De nem erről van szó. Ehelyett mit tett Isten? Felhívta a figyelmét Jobbra. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jobbot? Isten kezdeményezte. Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. Ez nekem valahogy nagyon zavaró őszintén. Ha ilyen jelleme van Jobbnak, akkor Isten miért őt ajánlja fel? Jaj, hát lennének ott a listán mások is. Vagy miért pont ő? Tudnék másokat javasolni neki, de Isten másképp tette. Valójában volt bennem eleinte egy fájó kérdés is. Hát Isten nem igazán törődik Jobbal? Ha ilyen, akkor ezt most miért? Nem szereti igazán? De ahogy egyre jobban elmélyedünk az Isten igéjében, azért kiderül, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink, az ő útjai nem a miénkek, sokkal magasabbak a gondolatai, sokkal nagyobbakat gondolt Jobbról, mint amit mi magunktól gondolnánk. Egy dolog bízni Istenben akkor, amikor jól mennek a dolgok, és bőségben vagyunk, de egészen más, amikor viszontagságok között bízik valaki Istenben. Számomra ez a rész kijelentés arról is, hogy Isten milyen módon akarta használni Jobbot. Ennek az évnek az elején hiszem, hogy sokan reméljük azt, hogy Isten majd különös dolgokat fog tenni, és nem csak bennünk, hanem rajtunk keresztül is. Áldást ad másoknak is, ezt reméljük, várjuk, kérjük. De valamit észrevettem, talán magamban is, és azt hiszem körülöttem is. Amikor azt mondjuk, hogy Istenem, használj engem, vagy használj minket, akkor legtöbbször azt gondoljuk, hogy használd az ajándékaimat, a tehetségemet, valamiben kiügyesedtem, használd azt. És Isten teszi a lelki ajándékainkat használva, és így tovább képességeinket, amiket ő adott. De nem csak így, van, amikor az életünket használja. Az elsővel könnyebben vagyok, a másodikkal nem annyira. Az életemet használja az Isten. Mert akkor lehet, hogy úgy járok, mint Lázár, akihez nem ment el 4 napig, megvárta, míg meghal. Amikor már 4. napos halott volt, akkor ment oda. Megengedte, hogy megtapasztalja ezt a borzalmat Lázár, megtapasztalják a szerető testvérei, hozzá közelállók átéljenek szenvedéseket, mert az életüket használta arra, hogy kijelentse a dicsőségét, és akkor ő feltámasztotta a halottat. Nekik volt addig egy olyan Jézusuk, aki bármelyik betegségből meg tud gyógyítani, de ezen a ponton egy olyan Jézussal találkoztak, aki a negyednapos halottat fel tudja támasztani, egészen biztos messiási jel, és elmondhatta nekik, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meghal és él, aki pedig él és hisz bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Értitek, amikor azt mondom, hogy amikor az életünket használj, sok ilyen bibliai példát tudnék mondani, most Lázár jutott eszembe. De nem mindig örvendünk annak, amikor az életünket használja. Amikor Isten az életünket használja, akkor lehet, hogy még sokkal jobban megdicsőül, mint amikor csak az ajándékainkat, hogy így mondjam, az benne van az életünkben természetesen, személyiségünkön keresztül megy. De amikor, érthető, amit eddig elmondtam? Érthető? Oké, köszi, néha lehet, hogy megkérdezem, mert nem könnyű, amiről beszélek, de hiszem, hogy fontos. Isten használni akar ebben az évben téged. Egészen biztos vagyok benne. És lehet, hogy nem csak az ajándékaidat, kegyelmi ajándékaidat, meg a képességeidet, hanem az életedet is. És amikor használja az életedet, akkor sokkal jobban megdicsőül benne, mint bármi másban. Szóval nem azért tette ezt jobban, mert nem szerette, vagy nem törődött volna vele, hanem azért, mert az ő gondolatai, a tervei sokkal magasabbak, nagyobbak. Ezt kérdezi, észrevetted-e szolgámat, Jobot? Sátán erre azt mondta, megvan rá az oka, azért féli az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Nézzétek csak! Hiszen te oltalmazod, te rendelték köré ilyen, te alkotsz köré egy ilyen védőfalat. Nem Isten hozta szóba az oltalmazást, hanem a sátán. Bennem ez indikál egy ilyen kérdést, hogy honnan tudta, hogy Isten oltalmazza? Valószínűleg onnan, hogy próbálkozott ő már korábban is. Csak sikertelenül. Sikertelenül. De nem ment neki. Többször panaszkodunk olyan problémák miatt, amik minket érnek. De gyakran elfelejtjük, vagy talán fel sem ismerjük azokat a pillanatokat, amikor Isten megoltalmaz. Ritkán tudatos bennünk, és adunk hálát azokért az alkalmakért, amikor elkerült a baj minket. Isten gyakran megoltalmaz minket olyan bajoktól, amikről nekünk fogalmunk sincsen. Talán csak utólag, vagy még akkor sem mindig. Oltalmazza a gyermekeinket. Oltalmazza az otthonunkat. Jó az ilyen nap, mint a mai, amikor ezért hálát adhatunk, ha röviden és egyszerűen, de megtehetjük. Hogy oltalmazott minket. Én magam is észrevettem magam olyan, hogy időről időre panaszkodom olyan dolgok miatt, amik érnek. Anélkül, hogy felismerném Istennek ezt a rejtett oltalmazását. Nem csak felismerném, hanem elismerném azokat az eseteket, amikor nem történt baj, mert ő megoltalmazott. Na ezt tette a sátán. Így folytatta. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá mindarra, amilyen van, majd káromol még téged. Mindenki rászedhető, mindenki ugyanolyan. Nézd meg Isten, te azt gondolod, hogy azért szeret, mert megáldod. Na menj egy kicsit odébb, majd káromol, majd az arcodba fog káromolni téged, szemed közé. Ilyen. Egy ilyen szellemi Gusztustalanság van jelenleg is. És most is azt mondja, hogy Laci is ilyen, meg a többi is ilyen. Majd amikor kára lesz, mikor elveszel tőle mindent, ne félj, majd akkor megátkoz téged. Azt felelte neki az Isten, mindenét kezedbe adom rendben, csak rá magára nem vethetsz kezet. Rendben, mehetsz, de őt nem bánthatod. Úgyhogy megkezdődött valami sorozat, amiben különösen érdemes megfigyelni szerintem azt, hogy milyen tervszerű, és lépésről lépésre, mint egy ilyen sorozat összeáll. Ez így történt. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhák odakint szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sábaiak rájuk rontottak, és elvitték őket. A legényeket pedig kardér hányt rá. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt. Amikor érkezett egy másik, és így szólt, tűz csapott le Istentől az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor ismét érkezett valaki, és így szólt, a kádeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték őket, a legényeket pedig kardére hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még beszélt, amikor érkezett egy másik, és így szólt, fiaid és leányaid elsőszülött testvérük házában lakomáztak, borozgattak, de hirtelen erős szél támadt a puszta felől, megrendített a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Egyik a másik után, aztán a következő és a következő. Megtervezett sorozatos, újabb csapás, egyik a másik után. Az egyik hírnök még be se fejezte, jött egy rosszabb hír, aztán még be se fejezte, jött egy még rosszabb hír. Jó, ha látjuk ebben a stratégiát, meg egyfajta útját a gonosznak. Mert ez egy képe, mintája annak, ahogyan az ellenségünk dolgozik. Tervszerűen, mondhatom így, meg sorozatosan, ahogy egymás után intézi a dolgokat, egyiket, a másik után, hogy elérje, amit valójában akar. Hogy elérje azt, amit például Delila elért Sámsonnál, emlékeztek a hosszú hajú erős ember? Hogy elérje, hogy mire a filiszteusok jönnek, addigra gyenge legyen, erőtelen legyen. Kifárassza, legyengítse. Én azt hiszem, hozzád szól ma az ige, ha átéled, hogy egyik dolog a másikat éri. Az egyik baj a másik után jön. Azt mondja a Bibliában, hallgast, hallgast. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Isten ellen. Így hát a második fejezetben visszajött a sátán az Úr elé. Újabb beszélgetést kezdett. Ez a számomra roppant érdekes, mert fölmerül belőle egy kérdés nekem legalábbis. Hogyha mindenét elvehette, ha már a gyerekeit is megölhette, akkor miért jön vissza újra? Mi kell még? Mert bár sok mindent elvehetett Jóbtól, amit igazán akart, az nem sikerült. És ez az, amivel szerintem néhányotok az életével frusztrálja a lelkünk ellenségét. Mert bármit is tett ellened, nem tudta elvenni a leglényegesebbet. A legfontosabbat. Azt, amit igazán akart. Neki nem kellettek a juhok, nem kellettek a marhák meg a telék, de még jobb gyermekei sem. Egy dolgot akart igazán elvenni, Jobb Isten iránti elkötelezettségét, az Isten iránti imádatát és elkötelezettségét. Azért vitt át ezen a sok fájdalmon, hogy megkísértse ebben a legfontosabban. Hiszem, hogy a mai jelenlétetek itt, az Isten tiszteleten zavarja őt. Lehet, hogy jobban örülne, ha valami egész más csinálná. De te itt vagy, a testvéreiddel, Isten igéjét hallgatni és imádni az Istent. Ezt akarja elvenni. Ezt akarja elhallgattatni bennünk. Ezt akarja kilopni az életünkből. Nem tudok mindent kontrollálni, de nem veszed el tőlem az Isten iránti odaadásomat, az Isten iránti szeretetemet, meg tiszteletemet. Az imádatomat, az áhítatomat nem veszed el. Jobb szenvedésének a következő szakasza saját magát érinti. Sátán azonban így válaszolt az Úrnak, bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira, meg a húsára, majd káromol még téged. Minden ember ugyanolyan mondja. Jobbnak, lehet majd egy másik családja, belekezdhet egy újabb vállalkozásba, mert még mindig erős. Na de most az egészségét, a testét. Majd akkor káromolni fog téged, mert minden ember egyforma előbb-utóbb elkezdi ilyenkor Istent káromolni. Ez a vádlónak, az ellenségünknek a gonosz, rothasztó, romboló szava, és a személybe mondja az élő Istennek, hogy ne sugdosná mi fülünkbe. Aztán Jobbnak ott van mellette a vele együtt szenvedő felesége is. Ne ítéljük el őt. Érzéketlen dolog, amit mondott. Igen. Jobb lett volna, ha megtartja magának azt, amit mondott. Azt hiszem, igen. Az ellenségünk ültette a fejébe azt a gondolatot, amit a férjének mondott. Igen. Onnan tudom, hogy ugyanazokat a szavakat használta. Ugyanazt. A felesége ezt mondta neki a szenvedéseit látva, még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj. Átkozd meg Istent és hallj meg. Kikerestem az eredeti szövegbe, ott ugye ugyanaz a szó van benne, mint amit a sátán az Isten trónja előtt mond. Ott káromolra fordítják a magyarba, itt meg átkozd, de ugyanaz a szemedbe fogja még majd mondani. Ugyanezt mondta a sátán Jobbról Istennek, beütette a feleség fejébe. Ne ítéljük el, hiszen gyászoló asszony ő. El se tudom képzelni, hogy milyen állapotban lehet egy édesanya, amikor meghalnak a gyermekei. Egyszerre mind a 10. Segítsége, támasza, a férje oda van. Magára maradt, és teljes anyagi csődben vannak, mindez egyszerre. Lehet, hogy te is belekerültél olyan élethelyzetbe, amiről nem is gondoltad, hogy valaha elérhet téged. A nagy nyomás alatt ez az asszony mond dolgokat. Ott szenved Jobb, aki eddig a támasza volt, akiről lehet, hogy szeretettel gondoskodna is. Gyászolja a gyermekeit, akiket elvesztett egyetlen nap alatt, és a jövőjük teljesen bizonytalan, és a fájdalmából kezd el beszélni. A fájdalmából kezd el beszélni. Nem kell erre hangosan válaszolni, de kérlek, gondold meg. Volt már az életedben olyan helyzet, olyan nagy a nyomás, hogy a fájdalmadból kezdtél beszélni? Később felismerted, megbántad, de a fájdalmadból kezdtél beszélni. Szóval ilyen hatások érik Jóbot. Aztán jönnek a jó barátai, akik tényleg jó barátai, de elég rosszul voltak eltájékozódva. Ebben most nem megyek bele, annyira gazdag. De akkor itt leszünk holnap is. Rossz tanácsokat adnak neki. Ebben a helyzetben úgy látom, hogy Jobb frusztrált lesz. Nagyon-nagyon jól kezeli a helyzetet, ez tény, de frusztrált lesz. És ezt a frusztráltságát valahogy kivetíti Istenre. És Isten nem szól semmit. 38 fejezeten keresztül, ha figyelmesen olvasod Jobb könyvét, nem szól semmit. Egyetlen árva szót se. Jobb azt mondja, keletre indulok, nyugatra sehol se találom. Nehéz dolog szenvedni, de úgy szenvedni, hogy közben Isten nem szól semmit. Ez még talán még nehezebb, amikor Isten hallgat. Úgy érik a csapások Jobbot, hogy nem kap rá semmilyen magyarázatot sem. 38 fejezeten keresztül Isten egy árva szót sem szól Jobbhoz. Amikor aztán úgy dönt, hogy megszólal, ezt mondja. Én lehet, hogy azt várnám, hogy megdicséri, szeliden szeretettel vigasztalja és felemeli, de Isten, amikor végre megszólal, ezt mondja, övezd hát fel derekadat, férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy kifeszítette ki? Kifeszített ki fölöttem élő zsinort? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és újjongtak mind az Isten fiak? Én nem hiszem, hogy sértegeti Jobbot. Nem nevezi esztelennek ebben a helyzetben, mert Isten nem ilyen. Lehet, hogy elsőre ezt halljuk ki belőle. De azért beszél arról, hogy az én gondolataim sokkal magasabbak, mint a te gondolatéd, az én útjaim mások, mint az emberek útjai. Tudok valamit, amit te nem, teszek valamit, amibe téged nem avatlak be. Még ha most nem is látod az értelmét, az nem jelenti azt, hogy nincs is értelme. Adj nekem egy kis időt. És meg fogod látni majd, hogy hűséges vagyok, hűséges a szavamhoz, és valami csodálatosat hozok ki az életedből. Mert eljön a nap, amikor leöldözöm a gyászruhádat, és örömbe öltöztetlek be. Amikor hamu helyett fejdíszt adok neked, a gyászfátyol helyett meg illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Hűséges leszek a szavamhoz, mondja Isten. Azt is tudom, és meg fogod látni, akik könnyezve vetnek, újjongva fognak aratni majd. Talán mondja neki, Jobb, ne add fel, ne add fel. Ne értelmezd félre, amiben benne vagy. Adj még nekem egy kis időt, és fogod látni. Mert az életet sokszor úgy éljük, hogy csak utólag értjük meg. Istennel való beszélgetésben, ebben a helyzetben így reagál Jobb. Figyeljétek csak, Jobb ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul, kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass, engem felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Korábban azt hittem, hogy ismerlek. De a csapások, amiken keresztül mentem, lehetőséget adtak nekem arra, hogy olyan oldaladat is megismerjem, amiről eddig fogalmam se volt. Nem csak arra használtad ezt az időszakot, hogy önmagamat jobban megismerjem, hanem azt is, hogy téged meglássalak. Hogy téged meglássalak. Nem csak magamról mutattál új dolgokat, hanem önmagadról is. Jobb esete nagyon erős kép a számunkra. Isten nem adott neki semmiféle magyarázatot sem, még amikor a helyreállítása történt, akkor sem. Laci, olyan szépeket beszélsz, de akkor én ezzel most mit kezdjek? Mit tegyek hát, ha ilyen helyzetben találom magam? Amikor váratlanul olyan dolgok érnek, amikre nem számítottam, amiket nem érdemlek, és Isten nem ad semmi magyarázatot. Mit tegyek, ha az előttem álló évben ilyesmi lesz? Remélem, nem lesz szükséged erre az üzenetre. Remélem. De ha mégis. Vagy ha nem neked, akkor lehet, hogy valakinek, akit Isten rajtad keresztül szeretne bátorítani, vigasztalni, támogatni és segíteni. Szeretném, ha három nagyon egyszerű dolgot megnéznénk. Sok minden van benne, de csak hármat emeltem ki ma, amit Jobbtól tanulhatunk. Jobb sírt. Meggyászolta a veszteségét. Őszinte volt. A hit nem tagadja a valóságot, hanem a hit azt várja Istentől, hogy abba beavatkozik és változtat. Ezt hiszi. Nem maradhatok újjongva, ha nem vetettem sírva. Istenhez vinni a veszteséget. Istenhez vinni a fájdalmat. Istenhez vinni a frusztrációinkat. Ezt tanulhatjuk tőle. Szerintem sokunk kedvence a Zsoltárok könyve. Dávid bizonyos esetekben olyan őszinte az Isten előtt, hogy én már néha azt kérdeztem, egy hívő ember tényleg ilyen imádságot mondana el? Teljesen átlátszó, teljesen őszinte és kitárulkozó az Isten előtt. Kimondja a fájdalmát, a frusztrációját, a haragját, az indulatát, a kétségeit. Olyan módon tárja Isten elé, hogy én ezen csak csodálkozom. De tudjátok, ahogyan Istenhez beszélünk, az megmutatja, hogy mit hiszünk, vagy mit gondolunk róla. Halljátok, amit mondok? Ahogyan Istenhez beszélünk, az megmutatja, hogy mit hiszünk róla. Jó, Dávid teljes szívéből hitte, hogy Isten szeretetteljes Isten, hogy Isten megbocsátó, és nem ítélkezik afölött, amiket úgy kifacsar a szívéből, hogy én csodálom, hogy bele van írva a Bibliába, aki majd kíváncsi rám, mutatok néhány ilyen helyet. Megdöbbentő. És Isten szerintem a mennyből mosolygott, és azt mondta, hát ennyire szeret engem, ennyire megbízik bennem, ezt is kimeri mondani. Én meg nem leszek oda egy kis hisztitől. Talán azt mondja Isten, ha ismersz engem, ha ismered a szívemet, ha tudod, hogy milyen vagyok, akkor nem nehéz kifejezned, ami benned van. Azt, amit én egyébként már úgy is tudok. Szóval Jób sírt, gyászolt, őszintén elismerte a fájdalmát. Talán azt kérdezed, Laci, milyen üzenet ez ide mára? Csak sírni? Amikor sírni kell, akkor sírni. De remélem, eddig is volt be reménység is. De innen sokkal inkább kilátszik majd. Mert Jobbtól azt is tanulhatjuk, hogy ahelyett, hogy azon emésztenénk magunkat, amit nem tudunk, jaj, miért esett ez meg velem? Miért engedi meg Isten? Miért nem szabadít ki belőle? Amiket nem tudunk. Ahelyett, hogy ezen emésztenénk magunkat, azzal foglalkozunk, amit tudunk. Érthető? Ez a miértekre lehet, hogy fogalmunk sincs, lehet, hogy nem is fogjuk tudni a földi életünk során. Ne azon emésztjük magunkat, amit nem tudunk, vagy nem tudhatunk, foglalkozzunk azzal, amit tudunk. Arra alapozott, amit tudott. Arra alapozott jó, amit tudott. Tudom, hogy Isten jó. Tudom, hogy ő hűséges. Tudom, hogy ha este szállást vesz is a sírás, az egész éjszaka ott lesz is, reggelre jön az öröm. Azt pedig tudom, hogyha Sátán hozzá is nyúl bizonyos dolgokhoz az életemben, azt Isten a legjobbra fordítja. Mert tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Tudom, hogy mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Tudom. Tudom azt, hogy erős torony az Úr neve, és oda fut hozzá az igaz, és megmenekül. Tudom. Ahelyett, hogy azon emésztenénk magunkat, amit nem tudunk, vagy nem tudhatunk, álljunk rá szilárdan arra, amit tudhatunk, és ezt tanulhatjuk Jobbtól. Azt mondta, tudom, hogy az én megváltóm él, a nyomorúság kellős közepén, a legnagyobb bajok között. Tudom, hogy az én megváltóm él. Vagy azt mondja, tudom, ha megvizsgál engem, kiderül, hogy arany vagyok. Tudom. Én meg azt is tudom, hogy érzelmi emberek vagyunk. Lehet, hogy most is halljátok. És néha az érzelmeink, a kétségeink, a kérdéseink belezavarnak ebbe. De tanulhatjuk Jobbtól, hogy egyrészt őszinte volt a fájdalmával, elismerte, másrészt arra állt rá, amit tudott. És a harmadik, és ez az utolsó, amit mondok, dicsőítette az Istent. Ezt fogjuk mindjárt tenni. Közben gyertek, behelyezkedhettek ide a dolgaitokhoz. Dicsőítette az Istent. Áldotta az Istent. Imádta az Istent. Tudom, hogy Isten dicsérete jó. Jót tesz a lelkünknek. Tudom azt is, hogy a szellemi életünk növekedésében fontos rész az Isten dicsérete. Nem csak erre gondolok itt. Mert valószínű Jobb mellé a hamuban ülve, meg a cseréppel vakarózva nem volt dicsőítő csapat. De a szavaival, az életével dicsőítette az Istent. Tudom, hogy ez egy fontos tanítványi gyakorlat, de ebben a könyvben, meg amit az igében olvastam mellé, azt látom, hogy a szellemi harcnak is egy eszköze a dicséret. Jelentősen látszik Jobb történetében. És most idézném azt a Zsoltár részletet, amit Attila az Isten tisztelet elején. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Védő bástyát emeltél az eredeti szöveg szerint. Védő bástyát emeltél az ellenfeleiddel szemben. Használod, Istenem, a dicséretet, hogy védő bástyát emelj? Védelmet az ellenség ellen? Hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót? A dicsőítés nem csak egy jó dolog, hanem a szellemi harc része is. Mert eszerint a szöveg szerint a dicséretben Isten védőbástyát épít. Védelmet a gondolatainkra. Tiszta gondolkodást eredményez, mert nem a negatív dolgokkal, nem a romboló dolgokkal töltjük közben az elménket, a szívünket, meg a fejünket, hanem az Isten igazságaival. Negatív hangok vannak. Kételkedés hangja van, vádlás van, aggódás meg elbátortalanítás. Szokták mondani, azért karikás az ördög szeme, mert sose haszik. De sokkal nagyobb az, aki bennetek van, aki bennünk van. Elhallgattatja az ellenséget és a bosszúállót. Amikor Isten dicsérjük, akkor ebben a védelemben az Isten igazsága erősödhet meg bennünk, ami visszatartja a negatív gondolatokat. Ezért itt most mindjárt Istent fogjuk dicsérni. Itt, akik vagyunk, ahányan vagyunk. És talán kimondjuk a lelkünkben, nem emészt tovább a kétség, nem emészt tovább engem a vádlás. Az Istent dicsérem, mert tudom. Az aggódás rossz erődítményeket okoz, az Isten dicsérete, őszinte dicsérete jó erődítményeket okoz, elnémítja az ellenséget. Elég régóta baktatok már a keresztény úton, hogy néhány emberrel beszélgettem, és azt látom, hogy jó sok esetben keresztények élete azért feneklik meg, nem azért feneklik meg, mert valami teológiai problémájuk van, hanem mert keresztül mentek valamin, ami nagyon fáj, és azt nem tudják feldolgozni. Olyan csapás vagy tragédia érte őket, amire nem számítottak, és nem tudták feldolgozni. Ezért kell segítenünk egymást. Ezért kell bátorodnunk, hogy megerősödjenek a gyökereink, mint egy pálmafának. És ha jön a vihar, lehet, hogy kilengeti, lehet, hogy meghajlítja, de nem dönti ki. Nem töri össze. Ti testvéreim, ilyenek lesztek Krisztusban. Erősek a hitben. Akit az élet vihara nem dönt ki. A sátán hazugságai, csalásai nem zavarnak össze. Mert tudod, hogy kiben hiszel, és neki van hatalma, hogy megőrizzen téged. Álljunk fel, és dicsérjük őt.
Thank you.
Elé. És szeretném, hogyha most tudatosan elé jönnénk, és ami benned van, ami ha szólt hozzád Isten üzenete, akkor elmondhatod neki mindazt, ami van benned. Akarod, megteheted ezt hangosan, ha akarod, megteheted ezt csak úgy magadban, de ne vidd haza. Körbevesz két kezed.
Körbevesz két kezed. Hatalmas karod vezet. Kenyeredbe jétod.
Mi nagy vagy te, mi nagy
tiédet, ha majd reál, szent arcot vett világon, te borul, és dicsőíted. A szívem áll, és áll a töltiben, mi nagy vagy te, nagy vagy te, a szívem áll, és áll a töltiben. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, a szívem áll, és áll a töltiben. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, a szívem áll, és áll a töltiben. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te.
Köszönjük neked azt, hogy a te nagyságodhoz nincs hozzád fogható, nincs nagyobb nálad, és köszönjük azt, hogy bármi is jöhet az életünkben, hogyha benned szilárdan megállunk, ha rád figyelünk, ha beléd kapaszkodunk, akkor te átvezetsz minket. Köszönjük ezt a biztatást, ma köszönjük ezt az ígéretet tőled, Uram, hogy szeretsz minket, és köszönjük azt, hogy gondot viselsz rólunk, úgy az anyagiakról is, úgy az egészségünkről is, és szeretnénk neked ebből most visszaadni, Uram. Amen. Következő ének alatt megtartjuk gyűjtésünket, amit előre elkészítettél, azt most odaadhatod neki hálából.
Áldom szent neved a mészer folyó földeken, ha nincs hiányom semmivel. Áldom nevedet. Áldom szent neved, az út a pusztába vezet, a száraz kietlen helyen. Áldom nevedet. Minden áldás kicséretté, ha körülött áll a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom neve. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas. Te adsz és elveszel, a szívem így felel, áldom szent neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, a szívem így felel, áldom szent neved. zárom sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevele. Áldott legyen az Úr neve, áldom legyen hatalmas neve. Áldott legyen az Úr neve, áldom nevele. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve.
Drága testvéreim, az a mindenható, csodálatos, senkihez sem fogható, erős Isten áldjon meg titeket. Őrizze meg a ti testeteket, lelketeket, elméteket teljes épségben a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Hű az, aki ezt megígérte és meg is cselekszi bennetek. Áldott legyen az ő neve. Amen. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus visszajövetele közel van. Jöjj, Uram Jézus! Foglaljatok helyet. Mielőtt átadom Attilának a szót, egyetlen dolgot szeretnék elmondani. Nagyon nehéz volt a mai napra kivetítőst találni, mert a csapatból vagy dolgoznak, vagy mind betegek. És valaki az éjszaka során hajlandó volt elvállalni, hogy beüljön ide. Szerintetek hogy csinálta? Fogalmunk sincs, mert amikor ilyen gördülékenyen és hibátlanul megy, akkor észre se vesszük. De tudom, hogy Betty, Dennisnek a felesége, csak egy pillanatra megfordulnál, megmutatnád magad, mert nem biztos, hogy mindenki ismer még. Ő a gyülekezetünknek a tagja, a New York-i gyülekezetből idejött egy ilyen nagyszerű lovag után, mint Dennis, és ő benne lesz azután ebben a kivetítős csapatban, sőt Marika kérésére a szervezési részét is átveszi. Jól vizsgázott? Jól, hát.
Köszönjük, Betty. A hirdetések részeként először is Vera szeretne néhány szót szólni, úgyhogy gyere csak.
Szervusztok, áldjon az Úr benneteket, csak arra szeretnélek kérni, hogy továbbra is tartsátok az imáitokban a házasságokat, a házasság hetét, a gyülekezetünknek két szolgálatát, az imát az elején, ami egy, hát nagyon fontos, itt most hallhattuk a szellemi harcról, hogy hallottunk, így nehéz most a Laci után beszélni egy kicsit. Szóval, hogy imádkozzatok kérlek az alkalmakért, és én múlt hétre beszéltem meg az Attiláikkal, hogy ők tesznek bizonyságot arról, hogy évek óta játékosok a házastársas játékban, és a házasság hetének a programjainak a résztvevői, és akkor most az Attilát szeretném kérni, hogy bátorítson benneteket arra, hogy részt vegyetek benne, hogy az Attilát meg az Esztert együtt csinálják, és volt olyan, ahol amikor ők voltak a fotón a házasság hetés Facebook oldalon, úgyhogy hát hallgassátok az ő bizonyságukat, és bátorítson benneteket.
Azt hiszem, hogy a házastársaknak is fontos, hogy kiragadjanak egy időt a mindennapokból, és mi szerintem Vera egyszeri hívására kezdtünk bele ebbe a házastársas játékba, ami egy megfiatalító, meglevenítő játék, egyáltalán nem vallásos feladatokkal, hanem a mindennapi életre szóló, szórakoztató játékok, és a kezdetek kezdetén még a gyermekeink jóval kisebbek voltak, és a mindennapi életben szinte elsiklottunk egymás mellett, és ez a házastársas játék nagyon jó volt ahhoz, hogy felébredjünk ebből, hogy igenis ki kell ragadni kettőnknek is egy kis időt a mindennapokból.
Ezt tett két, hogy röviden, de az elég nehéz. Mert rengeteg olyan szórakoztató és jó feladat volt, amiből csak szeretnék kiragadni így kedv csinálónak néhányat. Volt, amikor társasjátékozni kellett elmenni, és ott rengeteg fiatal meg idősebb testvér vagy hívő katolikus templomnak a ilyen nagy termébe volt, fantasztikusan rövettük magunkat, úgymond ismeretlenekkel ismerkedtünk össze, és nagyon jó volt együtt. Akkor amikor filmet kellett megnézni, egy kijelölt, vagy lehetett megnézni egy kijelölt filmet, volt, amikor keresgélni kellett fotók alapján a főtéren és környékén épületrészleteket, és összegyűjteni. Volt, amikor térkép alapján kellett keresgélni a csónakázó tó, meg a város egyes részei környékén bizonyos helyeket, ahol voltak bizonyos kis vagy papír, vagy egyéb dolog, meg feladványok, amiket le kellett fotózni igazolásként. Kedvencem volt a tavaly a szalafői bivaj rezervátum, és skanzenbe kellett keresni képeket. Volt, tehát egy feladvány volt, ami arról szólt, hogy egy ismert szemét kellett megnevezni, és volt néhány leírás, hogy a képek miről fognak szólni, de oda volt írva, hogy hát több leírás van, mint ahány kép, ne olyan könnyű legyen, és akkor volt olyan, hogy itt lakik, volt olyan leírva, hogy a barátjának a felesége, igen, hogy kicsoda, akkor volt, hogy mi nem szeretne lenni, mi jellemző rá, valamelyik jellemző testrésze, és ilyesmi voltak, nem mondom, ebből valami írót, költőt, vagy politikus kitalálni, és akkor mentünk, és voltak olyan képek, egy zöld tölcsér. Akkor volt egy papírsárkány, volt egy korona, akkor volt egy hagyma, meg volt egy ilyen vizenyős, lápos rész. Hát lefényképeztük, elraktuk, mentünk haza autóval, hát mondom, ez... ebből mi fog kisülni, és akkor így gondolkodtam, hogy az Eszter mondta, hogy valami mese, mert hogy korona, meg én mondom, hát, hogy igaza van. És akkor így, aki ismeri Shrek történetét, hogy az ogre olyan, mint a hagyma, több rétegű, és akkor felkiáltott a hetetés közben, megvan a Shrek, mert a hagyma, meg a íz, és az őr töltsér, a füle, király nem akart lenni, a barátja, a szamáronnak a felesége, a sárkány, stb. Fantasztikus jó volt. Tehát hatalmas élmények ezek, és nagyon egyszerű le kell igazolni a részvételt különböző fotókkal, meg egyébben. Valamikor be kell, igen, be lehet menni egy étterembe, vagy egy kávézóba. Ugye kedvezménnyel ott a pincér hozza a feladványt a kedvezményes kávé mellé, és ott meg kell csinálni egy, nem is tudom, mik voltak azok, családfa, vagy valamilyen életút, bármi. Tehát... nem tudom, szeretnél-e még valamit hozzáfűzni, nem? Tehát fantasztikusan jó, és volt olyan, hogy például egy elég, semmelyikünk sincs sokszor könnyű helyzetben, de egy elég nehéz élethelyzetben lévő házaspárt invitáltunk félre, hogy egyáltalán részt vesznek-e benne ebbe a játékba, és ettől vagy sem együtt maradtak és boldogok a mai napig, pedig nem úgy tűnt. Sok mindenre jó. Mi megtanultuk azt, én legalábbis, bár sajnos nem mindig gyakoroljuk, hogy kell időt fordítani egymásra, úgy, ahogy van arra idő 3 hét alatt, hogy elmenjünk most így és ezek kötelezően randizni, hogy meghívjam a feleségem egy kávéra, vagy otthon pikniket csináljak a nappaliba, szőnyegen, sült csirkébe, kosárral, boros üveggel, zsömlével, meg egyébben, mert nem volt jobb idő, hogy kimehessünk, és ott piknikeztünk a földön. Ezt hétközben, tehát a házasság hetén kívül is kellene tenni, de arra jó, hogy tanuljuk. Utána a végén ugye van nyeremény sorsolás, sokan nyerünk, de mindig mondják a szervezők, hogy már azzal nyer mindenki, a résztvevő menne, és ez így is van. Tehát ajánlom nektek, e-mailbe úgy tudom elment a link, amivel lehet jelentkezni, tegyétek meg és próbáljátok ki, érdemes. Megrészt venni a heti programokon szintén, amit szerveznek több helyen. Ugye nálunk itt lesz egészen pontosan 13-án délután 4 órakor a megnyitó, a városi szintű megnyitó, egy ima alkalom és közösség, dicsőítés egyéb. Most szerveződik a tematika, vagy hogy mégis pontosan mit fogunk itt tenni, de gyertek el minél többen, akik nincsenek itt, majd talán hallják valahogy, de ezt szerintem elmondjuk jövő héten is. 16-án délután 18-kor akkor a párlabor borkóstoló Iván Daniékkal, nagyon jó, Veránál lehet érdeklődni pontosan, hogy mennyire jó. Nem csak a borivásról szól természetesen, nem az együtt megoldott feladatok, beszélgetések, és egy jó coach vezetésével, aki Iván Dani, igen, és egy jó borszakértő, mert az lett belőle, Istennek hála, nagyon jó dolgokat tud a borhoz is fűzni, meg a házassághoz is fűzni, és a városi többi programot majd plakáton egyében nézzétek. Mi igyekeztünk mindig részt venni minél többön, lehet, hogy sok egyszerre, egy héten azok, de kell, és jó, hasznos. Más nem tudok ezt mondani, mert szerintem talán értitek, de ha nem, akkor próbáljátok ki. Azt hiszem más hirdetés nem volt, úgyhogy köszönöm. Ja, igen, de van, bocsánat, megbüntettek valakit itt a betonon múlt héten. Aztán tilos elvileg parkolni a város szerint ezen a járda részen, ami nem tudjuk, hogy jogilag hova tartozik. Én már írtam egy levelet, hogy rendezzük ennek a helyzetét, hogy vagy igen, vagy nem, mert ugye ez nem egyértelmű, tehát hogy legyen kialakított parkolóhely számunkra esetleg, tehát az a levelezés folyik. Igazából ettől kezdve azt mondom, hogy mindenki saját felelősségét álljon oda, ameddig ez nem rendeződik. Jó, majd fogunk mindenkit tájékoztatni. Tehát ez a térköves rész, ez járda a városi hatóságok szerint. Ebben nem megyünk bele, hogy tábla meg egyéb van-e vagy nincs. Ezt mondták és megbüntettek 10.000 forintra itt egy hozzánk tartozó házaspárt. Ennyi, tehát köszönöm. Tehát mindenki saját felelősségére használja. Köszönöm szépen.